Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégem professzor dr. Galiba Gábor, növénybiológus.
Sokszor felvetődött az, hogy Magyarországon az alapkutatásnak már nem nagyon van értelme, nagyon drága és nagyon időigényes. Sokkal inkább az alkalmazott kutatás, az eredmények a fontosabbak. Ez egy nagyon régi tudományos vita, de lehet, hogy az agrárterületen éppen fordított a helyzet?
Hát a következő a helyzet. Ha nincsen, most beszéljünk agrár alapkutatás, akkor nincsen szemlélet. Tehát, hogy mik a felfedezések, ugye, hogyha valahol leírnak mondjuk a Nature-be egy cikket, azt meg kell érteni. Csak az értheti meg azt a cikket, aki hasonló technológiát folytat, és hasonló tudományos szinten van. Tehát én szerintem luxus lenne hagyni az alapkutatást végző intézeteket elveszni, mert akkor ki fogja a megfelelő alaptudást transformálni az agráregyetemeknek, akik aztán ugye ezt továbbadják a hallgatóknak, akikből meg ugye lesznek az agrármérnökök, lesznek azok, akik a mostani csodálatos traktorokat kezelik, akik drónokat küldenek fel és megnézik, hogy mennyire fertőzött egy terület, STB. Tehát lényegében azért van szükség az alapkutatásra, hogy megértsük a világban a trendeket, és az alapján oktassuk a jövő agrár generációját. Tehát ez nyilvánvaló, ez nem egyik napról megy a másikra, hogy ez nagyon fontos, és reméljük, hogy azért ez a szint, a magyarországi színvonal nem csökken jobban, illetve most már ugye a kormányzatnál is látszik, hogy próbálnak lépéseket tenni arra, hogy azt az elmaradást valahogy csökkentsék.
Azt lehet, van arra esélyünk, hogy alapkutatásban, tehát mondjuk hasonló hozzád, hogy valami újdonságot alkossunk, hogy ezen a területen, mert nyilván orvosi területen, ez szerintem elképesztően drága, fizikai terület nyilván ki van zárva, meg mondjuk egy részecske gyorsítót nem tudunk építeni magunknak, de az agrár területen, hogy mi alkossunk alapkutatásban, hozzunk létre olyan eredményeket, amelyek a világban is fontosak, és mi mondjuk elöljárjunk? Ez egy reális elképzelés, vagy túl picik vagyunk hozzá?
Jelen pillanatban úgy érzem, hogy még reális. Mi teszi reálissá? Azt teszi reálissá, hogy még mindig benne vagyunk a világ vérkeringésébe, és az európai kutatási vérkeringésbe. Tehát pont, amit ugye te is említettél, hogy nagyon sok helyen voltam külföldön. Tehát egy nagy külföldi laborba csak azt fogadják, akinek a tudásszintje olyan, hogy meg lehet hívni, illetve tud olyat, ami más nem. Ugye Martonvásár, amit tudott, például a tesztelések. Hogy hogyan lehet egy fagyállóságot, egy szárazságtűrést tesztelni úgy, hogy az megbízható, stb. Tehát sok olyan anyagot kaptunk az USA-ból is, Angliából is, hogy nálunk teszteltük, visszaküldtük az eredményt. A molekuláris munkát, mikor azt akartuk megnézni, hogy ott a tesztűrés között milyen gének vannak, pedig úgy oldottuk meg, hogy a PhD hallgatóinkat kiküldtük abba az angol laborba, például Norwichba, vagy kiküldtük például Olaszországba, Fiorenzo di Ardába, ott elvégezték az ottani felszereléssel a munkát, közben megtanulták, és jöttek haza. És utána idehaza már tudtuk ezt az új módszert alkalmazni. Pontosan ott tartunk, mint ahogy talán te is tudod, hogy mi volt a középkorban. Az lehetett csak céllegény, és az lehetett mester, aki elment nyugatra, legyen az a Nederland, legyen az Olaszország, vagy legyen Németország, egy adott szakmába dolgozott, és visszajött, és utána itt alapított egy műhelyt. Tehát az abszolút nem bűn, hogy kövessük a nyugati trendeket, nem követni a nyugati trendeket, és nem lenni képes arra, hogy kövessük, az bűn a tudomány, az ország és a mi jólétünk ellen.
Egyébként mennyire lehet hazahozni idézőjelben ott a kinti tanultakat? Vagy te mit hoznál haza Japánból, vagy mit hoztál haza Japánból, vagy az Egyesült Államokból? Amiket mondtad, hogy Kaliforniába szerettél lenni, meg Japánba.
Igazából technológiailag már nem vagyunk annyira elmaradva. Abból a szintből vagyunk jobban elmaradva, hogy egy japán laborban Japán dolgozik, egy amerika laborban mindenki, kínai, amerikai, magyar, stb. Mindenki dolgozik, és hogy abból meg tud élni. Na most úgy képzeljük el a kutatást mondjuk az USA-ba, hogy ott van egy adott grant, mondjuk az 5 évre szól.
De ez egy kutatási professzor, projekt,
igen,
ugye?
Igen, egy kutatási projekt, mert ugye a professzor megkapja a fizetését, és kap az egyetemtől valamennyi pénzt, hogy a szakmai gyakorlatot a hallgatók el tudják végezni. De kutatásra, hogy ő maga mit szeretne ezen kívül kutatni, arra pályáznia kell. És erre a pályázatra vesznek fel embereket, mondjuk 5 évre. Ha megszűnik a pályázat, akkor azoknak a fiataloknak el kell menni. Ez az olyan országok számára, akik nem annyira fejlettek, ez jó, mert mondjuk egy kínai hallgató 5 év után hazamegy Kínába, vagy egy magyar hallgató hazamegy Magyarországra, azért, mert ugye nem tartják tovább. De amíg ott van az 5 év alatt, a legfejlettebb technológiát megtanulja. Tehát ez az életmód ugye számodra is, ahogy látszik, nagyon rizikós, de tulajdonképpen hosszú távon az egyik motorja a tudásnak. És azért a magyar hallgatók képesek arra, hogy a legjobb helyeken elsajátítják azt a tudást, és haza tudják hozni, amíg megvannak az európai vagy a nyugati kapcsolatok.
Azért is kérdeztem, hogy a tudományban ez lehetséges, mert egy gazdaságpolitikai vita az, hogy most összeszerelő üzem legyünk, és ugye pont szingapúri példából lehet látni, hogy az az igazán a gazdasági siker, meg a sikernek az igazi mércéje, vagy módszere, hogy a hozzáadott értéket növeljük meg egyre inkább, tehát nem mások által kitalált dolgokat szerelünk össze, hanem mi magunk találunk ki, mi magunk növeljük a hozzáadott értéket, és azt adjuk tovább. Megvannak akkor ezek szerint a tudományban, az agrárkutatásban ezek a feltételek, hogy növeljük a hozzáadott értéket?
Hát már alig vannak meg. Tehát itt abszolút kell, hogy legyen egy trendváltás. Ez a trendváltás az, hogy ugye eddig a kormányzatok ugye abba igyekeztek, hogy modern nagy cégeket hozzanak Magyarországra, legyenek azok multik, szereljünk össze autót, most éppen ugye akkumulátort, vagy bármit, és így tovább. Csak hogy ugye ahhoz, hogy ezek a nagy cégek működjenek, például a BMW, hogy működjön Magyarországon, mi mit csinálunk? Szinte semmit. Behozza a BMW a hát motort,
behoz,
minden behoz, itt a magyar munkaerő arra kell, hogy összerakja. Na már most, hogyha az egyetemi oktatásunknak a finanszírozása visszatér egy olyan szintre, ami van a fejlett nyugati világban, ott a GDP-nek 3-6%-át használják, 3-5%-át használják erre, mi pedig használják, kevesebb, mint 2%-ot használunk, akkor lényegében meg lesz az a színvonalú oktatás, ahol akik az egyetemről kikerülnek, és ugye a master után még, a bachelor után, az alap diploma után a mastert még elvégzik, akkor azok nyilván alul lesznek olyan szinten, hogy ugye közben, amikor még az egyetemeket nem alakították át, volt Erasmus, tehát mindenki eltöltött egy fél évet külföldön, például az én lányom, aki jogász, az kint volt Franciaországban, és franciául tanulta a jogot, tehát ha annyit eltöltenek, akkor már is lesz szakmai tapasztalat, megtanulnak alkalmazkodni, és látják a másik életformát. Visszajönnek, és akkor Magyarországon tudják csinálni. Tehát lényegében ez, amiről beszélek, ez az, ami alapvetően szükséges arra, hogy Magyarország egy néhány év múlva képes legyen arra, hogy ne egy összeszerelő ország legyen, hanem hogy minőségi újat is tudjon hozzáadni bármelyik nagy világcég termékéhez. Mert erre azért mi, magyarok, képesek vagyunk. Ebbe biztos vagyok.
Egy picit szeretnék még pár szót a klímaváltozásról, mert egyfolytában, amit a beszélgetünk, gondolkodom majd, hogy hát a klímaváltozás a szárazulást jelent. Te a nagy eredményeket, a nagy eredményedet ugye a fagyállósággal. Hát a kettő az teljesen ellentétes, pont, hogy a felmelegedés, vagy ti mire számítotok, hogy csökkenni fog a hőmérséklet, az átlag hőmérséklet, holott most emelkedik, vagy te mit látsz ebben a trendben? Inkább azt mondom, hogy te hogy látod a klímaváltozás kérdését?
Abszolút egyetértek azzal a nézettel, hogy itt tulajdonképpen két dolog történik. Van egyfajta középhőmérséklet emelkedés, de ennél fontosabb az, hogy kiszámíthatatlan az időjárás trend. Ez most, ha most megnézzük, ugye, hogy miért foglalkozunk most itt fagyárossággal. Most már nem azért foglalkozunk fagyállósággal, hogy mínusz 20 fokot is túléljen a búza, vagy 30-at, tehát a hosszú távú fagyállósággal, hanem egész Európában következő a probléma. Nincsen elég hideg ősszel, illetve télen, tehát magyarul nem tudnak a növények teljesen akklimatizálódni a hideghez.
Az erről beszéltünk, hogy fokolatosan ülnek.
Vagy pedig, hogyha mondjuk itt van februárban jön egy meleg hullám, ami nagyon sokszor jött, sőt, januárban is szokott lenni meleg hullám, a növény elkezd differenciálni, elkezd fejlődni. Abban az esetben, amikor a búza elkezd bokrosodni, és a bokrosodási csomó, a búza ugye alulról növi fölfelé a leveleit, és a virágzatát is alulról a tőből növi. Ha már a virágzatnak a kezdeménye megjelenik, akkor utána már nem képes a fagyállóságra. Tehát magyarul most sokkal nagyobb kárt okoz, akár látogatnak a márciusi vagy február második felű fagyok, mint eddig, amiatt, mert fluktuál a klíma. Na most, amiről én beszéltem, hogy fényspektrummal befolyásolni lehet a fagyállóságot, ez pont ezt az adaptációs régióban van. Tehát a mi kezelésünk egy hétig vagy 10 napig tart, nem tovább, és akkor fagyálóbb lesz a növény, ugye mínusz 4 fok helyett kibír mondjuk mínusz 10-et. Abszolút nem bír ki mínusz 16-ot, mint hogyha a hosszú fagyállósági folyamat lenne. De mondjuk, hogyha tavasszal, ugye, amikor jön egy felmelegedés, és utána jön egy lehűlés, akkor ugye, ha befolyásolni lehet, legyen az megvilágítás, vagy drom, vagy bármivel, hogy az a növény egy picit fagyállóbb legyen, és ne pusztuljon ki. Ennek alapvető lenne a jelentősége. Ez az egyik dolog, tehát a fagyállóság ennyiben jön vissza, hogy most már a hőmérséklet fluktuáció okoz alapvető problémákat.
Ha jól értem, akkor a klímaváltozásban a legfontosabb kérdésnek az adaptációt tartod, nem magát a változást?
Nem magát a változást, hanem az, hogy megszűnik egyfajta eddig több ezer éve tartó fokozatos hőmérséklet csökkenés. Ugyanúgy, ahogy ősszel mondtam, a spektrumváltozás, ősszel magasabb a távoli örösfénynek az aránya, még tavasszal is magasabb. Tehát ez befolyásolja a növénynek a fagyállóságát. És ezt a növények tudják, ezért tudjuk mi őket manipulálni. Tehát, hogy ez megtörik, és helyette fluktuál a hőmérséklet. Tehát ezt tartom én alapvető problémának.
És ezt kell megoldani valahogy a növényekkel?
Megérteni, és megoldani. És ha máshogy nem, akkor, hogy mondtam, mesterséges rendszerekkel.
Sokszor mondtad már a megérteni. Lehetséges megérteni a természetet szerinted?
Én így mennék, persze. Na de hát akkor nem lenne kutató. Hát én nem venném el a 50 év múlva egy kutató helyett, hogy mi mindent kitaláltunk. Nem. Ő nekik éppen elég marad.
Ez nem frusztrál egyébként benneteket, hogy olyan dolgokkal foglalkoztok kutatóként, akár nyilván fizikusokról, tehát a természettudósok, a természetkutatók, hogy hát szinte nincs vége. Nem biztos, hogy mindig az érzés, hát, hogy jó, ezt tudom, de mennyi mindent nem tudok.
Na de hát az megy kutatónak, aki kíváncsi. És nyilván nem lehet a végtelenségig tenni, de ez azt jelenti, ha fölfedezünk valamit, akkor az már is több új problémát hoz felszínre. Akkor azon dolgozunk. Tehát ugye így jutottunk el például az én hosszú karrieremem alatt, ugye 84-től most mentem nyugdíjba 25-be, az, hogy először csak azt tudtuk, hogy a fagyállóság poligénes tulajdonság, poligénes azt jelenti, hogy több kromoszoma határozza meg, aztán kiderült, hogy az 5A kromoszomán lévő fagyállósági gén a legfontosabb, de azt nem tudtuk, hogy micsoda, aztán megtaláltuk, hogy az a gén, a fagyállósági gén tulajdonképpen micsoda, és hogy az különbözik attól a géntől, amelyik a virágzás indukciót szabályozza, és most már azt is tudjuk, hogy abban a lókuszban, a fagyállóságot szabályozza, egy teljes géncsalád van, 16 gén van. És abszolút nem mindegy, hogy melyik kapcsolódik be, és melyik kapcsolódik ki. Tehát én csak azt akarom elmondani, hogy lényegében az én életem folyamán ilyen trendeken mentünk végig, hogy most már egyedi géneket ismerünk, és tudunk majd tudunk tesztelni a nemesítési anyagba. Ott van, vagy nincs ott, vagy működik, vagy nem működik. És most az új tudás, ez a fényreguláció, ez az utóbbi 10 évbe került előtérbe, és igazából most... Ha mikor ebbe a publikálunk, arra nagyon sok hivatkozás jön a világon, mert most ez a trendi, mert ugye előre szaladt a mesterséges növénynevelés, ahogy mondtam, az egész világon, de hozzá elmaradt az alapkutatás. Tehát hogy lehet tényleg sok vitamintartalmú, jó minőségű, jó ízű gyümölcsöt mesterségesen előállítani, amit tényleg élvezünk, és hogy ne az legyen, hogy azt a paradicsomot csak főzve jó.
Hát azt hiszem, itt részben válaszoltunk arra a kérdés, hogy kell-e alapkutatás, és mire kell, mert ez egy nyilván örök vitának tűnik, de ez valójában nem vita.
Nem.
Ez két külön út, ami egyik a másik nélkül nem megy.
Igen, azt hiszem, hogy ez nagyon szépen megfogalmaztad.
Mi az, amit így ránézve a tudományos karrieredre, ha mondjuk egy mondatban összefoglalnád, hogy mit értél el? Vagy mi tartasz a legfontosabbnak?
Hát azt, hogy jelen pillanatban, ahogy én eljöttem az intézetből, mert a főigazgató az úgy gondolta, hogy már 71 éves vagyok, és nyugdíjba tesz, maga a csoportom az megmaradt. A csoportra rá tudtam hagyni egy pályázatot, ami az én pályázatom még 2 évig tart, és az, hogy amikor ugye mondtam, hogy voltam Japánban ezelőtt 3 évvel, és akkor 5 egyetemen tartottam előadást, ott az egyik professzort bevontuk egy kutatási pályázatba, és az egyik kollégám azzal a professzorral együttműködve nyert egy magyar pályázatot. Ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy lényegében, tehát nem van, kineveltem utódokat, van egy teljes labor, 11 PhD hallgató nőtt fel a kezem alól, ahol néhány még mindig ott dolgozik az intézetben, tehát biztos vagyok abba, hogy ők majd tovább viszik, és hogy érdekes eredmények lesznek, tehát van jövő. Én szerintem ez a legfontosabb.
Csináltál egy galiba iskolát?
Hát így van. Azt el lehet mondani.
Szerinted a kutató az milyen ember? Mert én szerintem így, ahogy látom a te munkásságodat, így nincs megállás. Állandóan előre kell menni, és nem tudom, hogy lehet kezelni például a kudarcokat, hullámvölgyeket. Szóval ez egy nagyon nehéz pálya.
Nem az számít. Az számít, hogy aki igazi kutató, az nagyon szerencsés. Ugyanis ők azért a napi küzdelmektől távol vannak. Tehát lényegében az ő gondolatvilágukba tudnak élni egy kutatóintézetbe. A saját területekre tudnak fókuszálni. És ott, hogy az jó vagy nem jó. És ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy most éppen Ukrajnában háborúva van-e, vagy éppen van egy árvíz, vagy éppen, hogy mi történik. És ráadásul, ha olyan minőségű munkát végeznek, akkor nagy a biztonságuk is. Tehát az állás biztonságuk, illetve a lehetőségük, hogy esetleg mozduljanak. Tehát én ezt tartom alapvetően fontosnak. Tehát az összes többi, hát az emberekkel a való életben is rengeteg dolog történik. Tehát azt nem kell eltúlozni. Nem az számít, hanem az számít, hogy van egy világuk, amiben képesek élni. Olyan, mint például az írók, ugye, van egy írói világuk, és akik nagyon jó írók, abból megélnek. A kutatók közül is ugye a krémjük megél. A többi pedig lényegében, mint egy jó technikus, ugye bedolgozik. És esetleg egy jó technikusból is aztán lehet egy kiváló kutató.
Pont ezt szokták a alapkutatás kritikájának mondani, amit te mondasz, hogy hát itt ülnek ezek a tudósok az elefántcsontoronyban, minek?
Hát pontosan azért, hogy megértsék, hogy egy amerikai elefántcsontoronyból, vagy egy japánból, vagy egy németből milyen eredmények jönnek, és mi annak jelentősége, és utána azt, hogyan tudjuk lefordítani a való világban, a növények esetében, mi történik velük, és utána ez a tudás megy tovább a nemesítőkhöz, akik új növényfajtákat hoznak létre, akik ugye kereszteznek, géneket, annak a szegregációját követik, stb. Ez alapkutatás nélkül semmi nem menne.
Galiba professzor úr, köszönöm, hogy eljöttél.
Én meg köszönöm szépen
a
meghallgatást. Köszönöm.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégen professzor dr. Galiba Gábor növénybiológus volt. Egy hét múlva újra itt leszünk egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással és makacssággal élnek, persze eközben vezetik saját vállalkozásokat vagy végzik kutatásaikat. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réthal Jégort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Réthal Jígor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.